Drága testvéreim, barátaim, kedves vendégeink, kedves hallgatók, akik az interneten keresztül követitek. Van egy ének, amit nagyon szeretek, majd a végén is fogjuk énekelni. Van egy olyan sor benne, hogy jó lesz majd ott fenn, de már itt is van jóm. És ez a jó, ez az, hogy itt van bennem Jézus. Itt él bennem az én megváltóm. És az előző alkalmakon erről beszéltem nektek, hogy Istennek van egy tökéletes terve, ami egész életünkre nézve, testünkre, lelkünkre, szellemünkre nézve, és az előző alkalmakon, az előző két alkalommal a szellemről és a testről beszéltem, a szellemről és a lélekről beszéltem, és a mai alkalommal pedig a test megváltásáról fogok beszélni. Mert ez is nagyon hangsúlyos a Bibliában. Nem tudok teljes képet adni erről. Fogunk erről még beszélni, úgyis a folytatásban szeretném még nektek azokat a kijelentéseket elmondani, azokat a megértéseket, amiket az Úr tanított nekem, de most szeretném ezt a képet úgy teljessé tenni, ezt az átfogó képet átadni nektek, amiről beszéltünk, hogyan is épül fel az ember. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor testet alkotott neki, belelehelte az éltető szellemet, egy éltető szellemet alkotott belé, és így lett az ember élő lélekké. Ezt írja a Biblia, erről beszéltünk, és az embernek ez a három működési területe. Erről beszél Pál apostol, hogy az békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek. Fethetetlenül őriztessék Urunknak, a felkent Jézusnak megérkezésére. 1 Tesszalonikiusok 5:23. Erről a három területről beszélünk, a szellemről, a lélekről és a testről. És eddig az első kettővel foglalkoztunk, a szellemmel és a lélekkel. És hogyha visszaemlékeztek, mit tanultunk a szellemről? Mi a szellem? Mi az embernek a szelleme?
Irányító központ.
Egy irányító központ. Talán ez a legjobb megfogalmazás. Vagy ahogy a bibliai kép, onnan indul ki minden élet, egy forrás. Jézus arról beszél, hogy onnan származnak, onnan a szívből a szellemnek a székhelye, tehát ahogy az agyunk, az elménk, az a léleknek a központja, a szív, az a szellemnek a központja. A szívből indul ki minden élet, onnan származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások, minden gonoszság az Istentől elszakadt szívből, és ez az embernek az egész életét megterheli. Ézsaiás könyvében van egy nagyon-nagyon erőteljes kép erről. Így kezdi, ó, gonosz nemzet, hamissággal megterhelt nép. Gonosz utódok, elvetemült fiak, elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, miért folytatjátok a lázadást? Minden fej beteg és minden szív erőtlen. Tetőtől talpig nincs a testben épp hely, csupa seb és dagadás is nyílt kelevény, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Erről beszéltünk előző alkalommal, hogy az a rossz belső működés, az a rossz Istentől elszakadt élet, az a rossz szellem, amiből mindezek a gonoszságok származnak, ezek az embert megterhelik. Rárakódnak az embernek az életére, és a fej is beteg. Az egész lélek megbetegszik. A gondolkodásunk, az érzelemvilágunk, az egész lelki működésünk, úgyhogy nincs már benne épp hely, csupa seb, dagadás, nyílt kelevény. Erről beszéltünk előző alkalommal, hogy ezzel mi dolgunk van. Mert mindenre van Istennek megoldása, tehát itt nem ér véget a történet. Ugyanúgy, hogy a szellemi problémára a megoldás, amiről Jézus beszél, szükséges újonnan születnetek víztől és Szent Szellemtől. Mert ami testtől született test az, de ami szellemtől született szellem az. Itt kezdődik a gyógyulás, itt kezdődik Istennek a helyreállítása, aki pedig az Úrral egyesül egy szellem ő vele. Tehát a szellemi újjászületés, a szellemi egyesülés Jézussal, ez a gyógyulásnak az alappillére. Innen fakad minden élet, az új élet is innen fakad, és ez utána kihatással kell, hogy legyen az életünk minden más területére. Első körben beszéltünk az előző alkalommal a lélekről, és arról két képen keresztül néztük ezt a lelki helyreállítást. Emlékeztek rá, mi volt ez a két kép? Az egyiket hoztam ide az igéből. Mi ez a kép? Azt mondja, mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amit Isten ismerete ellen emeltek, és fogjuk rejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Hát ez egy milyen kép? Háború, harc, így van. Tehát ez egy olyan dolog, amiben van egy küzdelmünk a lelki helyreállítás terén, és mi volt még a másik kép, emlékeztek rá? Jó, oké, most ezt nem hoztam ide az igéből, a gyógyulás. Emlékeztek, erről beszéltünk, hogy a lelki, talán Ézsaiás könyve az segít egy kicsit, hogy ezeket a sebeket, ezeket a rossz lelki működéseket, ezeket kezelni kell, itt gyógyulásra van szüksége az embernek. Lelki gyógyulásra. Tehát szellemben újjá kell születni, lélekben pedig gyógyulni kell. És ez egy harccal, egy küzdelemmel jár. Erről beszél az ige. Most mi a helyzet a testünkkel? Ugye előző alkalommal már egy kicsit beszéltünk erről is, mert a lélek, mit mond Isten ige a lélekről? Hogy hol van a lélek?
A vérben.
A vérben van. Ugye a testnek a lelke az a vérben van. Tehát valójában a lélek, a lelki működés valójában egy testi funkció, és erről fogok egy kicsit más megközelítésben beszélni, hogy lássátok ezt az igéből. Még visszakanyarodnék oda, amiről a legelején beszéltünk, hogy az embernek a nagy problémája az, hogy szellemben rosszul működik Isten nélkül, az milyen kihatással van az egész ember életére. Róma levél 7. fejezetében beszél erről Pál nagy részletességgel. Én most nem fogom az egészet felolvasni, csak mazsolázok nektek egyet-kettőt, de biztatlak benneket, hogy olvassátok el, elmélkedjetek ezen. Róma 7:22-25 olvasom. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Oly nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halálnak testéből? Hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus! Én tehát az értelmemmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Mert ebben aztán minden benne van. Tényleg ez már itt a krémje, tehát ehhez tényleg bele kell menni egy kicsit, hogy mi micsoda. De azt mondja, ez a belső ember, ez micsoda ez a belső ember? A szellem? Azt mondja, hogy az Isten törvényében gyönyörködöm a belső ember szerint, és azt mondja, az elmém törvénye. Hát az elme az micsoda, az a szellem?
Nem, az a lélek.
Nem, az a lélek. Az a lélek. Tehát az az ember, aki olvassa Isten igét, és tetszik neki. Tetszik neki, ami le van írva, hogy tényleg ne csináld ezt, ne csináld azt, így, úgy, és tetszik. Gyönyörködöm benne. Ez úgy belülről tetszik, csak hát van egy másik probléma, az, hogy van egy másik törvényszerűség bennem, ami hol van? A szívemben. Hát itt azt mondja, hogy a tagjaimba is bele van írva, De egyébként pedig hol van, miről beszélt Jézus? A szívünkbe, tehát hogy ez honnan jön, ez a törvény, ami felülír mindent, ez a szellemből jön. Ez az Istentől elszakadt szellemből jön. Viszont azt mondja, hogy ez hova van beleíródva? A testbe is beleíródott. Tehát itt már találkozunk egy olyan testi problémával, mert most a testnek a problémájáról beszélünk, hogy azok a dolgok, azok a gonoszságok, amik a szívünkből jöttek, az Istentől elszakadt szellemből, azok mind beleíródtak a testünkbe. És ezért mondja Pál apostol, hogy ez egy halálnak teste. Ez egy rosszul működő, ez egy megmérgezett, elkorcsosult test. És van ebből szabadulás, Isten hozott benneteket, fogjátok helyet. Van ebből szabadulás, és erről is fog beszélni Pál apostol, hogy az, hogy a testünk ilyen állapotba került, ez nem jelenti azt, hogy ez itt a vég, és akkor nem lehet másként működni, mert lehet, de tény az, hogy a testünkben van egy ilyen probléma. Ezt nem szabad letagadni. És szintén még itt a Róma levélben Pál apostol beszél is erről, azt mondja Róma 8.23-ban, de nem csak ez a világ, hanem mi is a szellem zsengjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Tehát miután valaki újjászületik, megkapja a szellemet, valami még mindig hátra van. Mi ez, ami még hátra van? Azt mondja, hogy még mi is várjuk a test megváltását, és ez milyen állapot? Azt mondja, hogy sóhajtozunk magunkban. Megterhelő. Tehát, hogy azért ez nem olyan könnyű. Ez van, nem olyan könnyű. Miért nem olyan könnyű? Galata levélben egy kicsit jobban kifejti Pál ezt. Galata 5.17. Mert a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Tehát mivel a testünk az nincs megváltva még, pontosabban hát ki van fizetve, csak még nem tapasztaltuk meg. Még nem kaptunk új testet, és ezért a testünkbe beleíródtak azok a rossz dolgok, amiket tapasztaltunk, amiket velünk csináltak, meg amiket mi is csináltunk, beleíródtak azok a rossz dolgok, és a szellemünk újjá van születve. Akkor mit tapasztalunk? Hát azt, hogy ezek egymással ellenkeznek. Miért ellenkeznek? Miért ellenkeznek? Régen ellenkeztek? Így van, tehát, hogy a testben a régi szellemtörvényi vannak, akkor most, de ez fontos, ezen gondolkodjunk egy kicsit, erre időt szeretnék szánni. Mielőtt valaki újjászületik, a teste és a szelleme a szinkronban van?
Igen.
Tehát előtte nem igaz az, hogy a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Köszönjük szépen, nagyon jól megvannak egymással. Az elmém lehet, hogy nem ért vele egyet. Tehát a gondolkodásomban, mivel megismerek valami új információt, mondjuk Isten törvényét, azzal nem van, nincs szinkronban a gondolkodásommal, a testem meg a szellememnek a működése, de ők egymással nagyon szépen el vannak, köszönjük szépen. Na most onnantól kezdve, hogy valaki újjászületik, mit fog tapasztalni? Egy ellenkezést. Ez jó vagy rossz?
Jó.
Hát jó, mert hogy nem a rosszban van egység. Mert azt mondja, hogy a szellem és a test egymással ellenkezik, mert hogy eddig nem volt ellenkezés, eddig csinálta a tested azt, amit mondott neki a szellemed. És az rossz volt. Az egy rabságba vitt téged. Most viszont már van egy ellenkezés, nincs szinkronban a kettő, hát ez nem kellemes, de mégiscsak jobb, mint eddig volt. De itt nem ér véget a történet. Hát a történet az akkor fog véget érni, amikor Jézus eljön. Ugye várjuk a testünk megváltását. Erről beszél János apostol is. János levelében, 1 János 3-ban. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogy a nő is tiszta. Tehát ez azért érdekes, mert azt mondja egyrészt, hogy oké, már most Isten gyermekei vagyunk, tehát újjá vagyunk születve. De azért még nem nyilvánvaló, még nem látható szemeinkkel, tehát ugyanazt a testet látjátok, mint eddig. Aki kívülről rám néz, lehet, hogy azt mondja, hogy hát, hogy most legfeljebb meghibban, tehát te mitől lennél mennyei ember? Márpedig az vagyok, mert Istentől születtem. Isteni természet részese vagyok. És hogyha ilyet írok valakinek, vagy ilyet mondok valakinek, akkor zár. És vége, akkor nem beszélünk tovább, mert kettős. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé lettünk. De tudjátok, ez csak egy, ez a váró listán van ez a történés, de ott van rajta. Tehát ez meg fog történni. Azt mondja, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Tehát ez a testünknek a megváltása. Viszont mi következik ebből? Oké, ez most váró listás ez a téma. Testünk nem lett kicserélve, de ez nem jelenti azt, hogy akkor nincs vele dolgunk. Azt mondja János, hogy akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát. A Pál apostol ugyanezzel a képpel beszél erről. Azt mondja 2 Korintus 7-ben, mivel hogy ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében vigyük véghez megszentelésünket. Na, erről fogok majd egy kicsit beszélni, ezekkel a képekkel mit kezdünk. Tehát beszél testi és szellemi tisztátalanságokról. Én most a testre fogok koncentrálni. Van itt egy ige, amit majd fogok nektek mutatni, részletesen, meg kontextusban egy kicsit, 1 Korintus 6-ban, azt mondja, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. Tehát nagyon érdekes, hogy amellett, hogy azt is mondja, hogy szellemben vagyunk egyek Krisztussal, mert ez a szellem, ez nem egy ilyen misztikus, ilyen lebegő kísértet, hanem ez a testhez van kötve. Tehát ugyanúgy, ahogy az Isten a szellemet a testbe helyezte bele, oda alkotta bele, azzal együtt tud funkcionálni, ugyanúgy azt mondja, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma. Tehát az a helyzet, hogy az Isten szelleme bennünk szintén csak a testünkben tud működni. Hát, hogy a testünk nélkül nem fog tudni Isten szelleme működni bennünk, amellett, hogy szellemben egyesülünk vele, de a testünk nélkül ez nem megy. Tehát a testünknek is van szerepe, és itt van a helye annak, hogy mi az Isten terve, ami testünkre nézve. Mi az Isten terve, ami testünkre nézve? Hát igen, erre majd visszatérünk, de mi elsősorban? Igen, miért? Mert mi a terve, mi a célja a testünknek? Hogy templom legyen. Hogy templom legyen. Hogy Isten ott lakjon. És így van mind jó, amit mondtatok, hogy egészséges legyen, hogy szent legyen, hogy megtisztuljon, hogy dicsőséges legyen, hogy abban dicsőítsük az Istent. Hogyan működik a testnek a helyreállítása? Visszatérek Róma 8-ra. A Róma levél 7. fejezetében beszélt Pál arról, hogy amíg régi működésünkben az Istentől elszakadt szellemmel egy csomó mindennel megterhelődött az életünk, a testünk is. Mi következik ebből? Hát akkor ki vagyunk ugyanúgy szolgáltatva? Nem. A válasz egyértelműen nem. Róma 8-ban erről beszél Pál, olvassátok el ne csak a 7. fejezetet, hanem a 8. fejezetet is. Mert ott van a megoldás. Figyétek meg! Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, miért is halott a test? Azzal születtünk, de miről beszél itt Pál, hogy... Az ádámi örökség nem csak az, mert az ugye miből fakadt a rossz élet? Ő neki rossz volt a teste? Ádámnak? Jó, nem olvastam fel az egészet, úgyhogy lehet, hogy nem egyértelmű. Jó, felolvasom először, és utána visszatérünk rá. Igazad van, mert így nem volt korrekt. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott, vagy úgy is fogalmazhatnám, hogy igaz, hogy a test halott a bűn miatt, de, vagy... A szellem azonban, tehát itt van egy szembeállítás, egy ellentét, jó? Tehát, hogy ez fontos. A szellem azonban él a megigazulás által. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó szelleme által. Egyébként jól mondta Joe, hogy a Róma 6-ban is hasonló dologról beszél, de itt most nem arról a halálról beszél, amikor Krisztusban halunk meg, hanem itt arról beszél, amit a 7. fejezetben mondott, hogy kicsoda szabadít meg engem-e a halálnak testéből. Miért beszél ott haláltestéről? Mert romlott, és? Nem az Isten dolgait cselekszi, hát rosszul működik. Így van, teljesen jókat mondtatok. Romlott, rosszul működik, nem az Isten dolgait cselekszi. Halott a bűn miatt, tehát beleivódott, mint amikor fogsz egy papírtörlőt, és van valami szutyok, amit fel akarsz törölni a konyhában, vagy valami, és a papírtörlővel felitatod, felmosod. Hát azt a papírtörlőt utána valószínűleg az arcodat nem fogod beletörölni, ha jót akarsz magadnak. Az koszos, piszkos, mocskos, a test halott a bűn miatt. Tehát át van itatva sok-sok gonoszsággal. Ez egy tény. Erről ezt nem kell elkendőzni, vagy azt gondolni, hogy hú, hát akkor én most már megtértem, újján születtem, én akkor most már teljesen minden tekintetben tökéletes vagyok, és szent a testem is. Van egyébként ilyen, voltak ilyen a történelemben is ilyen elképzelések, úgy hívták, hogy szent hús mozgalom, és akkor mi már annyira megszentelődtünk, hogy akkor nekünk már a testünk is nem tud vétkezni. Pál apostol nem ezt tanította, és nem ez a valóság, testvérek. A test halott a bűn miatt. Az nincs kicserélve, várjuk a test megváltását. Oké, de ez nem azt jelenti, hogy akkor... Muszáj ugyanúgy működni. És itt jön a lényeg. Na, most akkor nézzük meg a másik oldalát. Ha Krisztus van bennetek, oké, ez tény, hogy a test halott, az rosszul működött eddig, de most itt van bennetek Krisztus, hogyan? A szellem által, tehát ő maga lakik bennem, Krisztus az a Szent Szellem, aki bennem lakik, mert azt mondja, hogy az Úr pedig az a szellem, és azt mondja, hogy a szellem él a megigazulás által. Tehát az én szellememet is, mivel egyesültem Krisztussal, megeleveníti. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát ugye pont erről beszéltünk, hogy az Istentől elszakadt szellemből mi fakad? Halál, bűnök, rossz dolgok, ugye, amit Jézus mondta, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosság, paráznaságok, stb. Minden gonoszság onnan fakad. Tehát Ádámnak nem a teste romlott el először. Emlékezzünk erre mindig. A szelleme szakadt el Istentől, és az rontotta meg a testét is. A gyógyulás fordított, úgy, tulajdonképpen a gyógyulás ugyanennek a mintájára működik, ugyanezzel a mintával fordítja vissza a dolgot, először a szellem élet fel. Azáltal, hogy Krisztussal újra összekapcsolódunk, elkezd jól működni a szellemed, és mi következik ebből? Na figyeljétek meg, ezt írja. Tehát ez a hatalom, ami feltámasztotta Krisztust a halottak közül, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is. Figyeljétek meg, itt a feltámadásról beszél? A test megváltásáról, ami majd a jövőben lesz? Nem. Itt nem az új testnek az adásáról beszél, hanem melyik testről? A halandó testről. A halál testéről, ugye az előző fejezetben ezt mondta, hogy a halál testéből, ami halott a bűn miatt, azt eleveníti meg. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát pont azt, amit mond utána. Ezzel folytatja. Ezért, testvéreim, tehát mi következik ebből? Nem vagyunk adósok a testnek. Ez adós, ez adós rabszolga. Ugye, ami a 7. fejezetben ott volt, hogy rabságba hajt. Nem tudom azt csinálni, amit szeretnék. Rabszolgaként élem meg ezt a helyzetet. De innentől kezdve, ha Krisztus van bennetek, a test az ugyanúgy halott, bele van íródva egy csomó rossz dolog, de azt mondja, hogy mivel a szellem él, ezért nem vagyunk többé a test adós rabszolgaságában. Hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Tehát amíg valaki nincs újjászületve, és próbál igaz életet élni, mi lesz az eredménye? Teljes kudarc. Ha valaki újjászületik, élhet test szerint? Élhet test szerint? Majd fogok nektek konkrét példát is mutatni az igéből, hogy lehet test szerint élni újjászületés után is. Lehet tovább működtetni azt, ami beíródott a testedbe. Lehet. Sőt, még egy durvább dolgot mondok. Szabad. Új, készítettek a követ, nem hoztatok magatokkal, ez a szerencsém. Majd Pálnak úgy 2000 évre visszamenőleg vissza kell dobni a köveket, mert ő mondja. És mégis mutatom nektek, hogy hol mondja. De hogy hol mondja, milyen kontextusban mondja, majd... Oké. De nem ez az Isten terve, hogy akkor éljünk úgy tovább, mert azt mondja, hogy a test cselekedeteit meg lehet öldökölni szellem által. Tehát egy új működést lehet meghonosítani a testben. Szellem által. Mint Isten fia, mint Isten gyermeke, újjászületett emberként. Pál apostol beszél erről, hogy ő ezt hogy csinálja. Nagyon érdekes ez a kép, amit mutat, vagy amit ad erről, 1 Korintus 9, 26-27-ben. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Tehát ez nagyon fontos, hogy a testemet, azzal nekem van dolgom a testem, mert a testembe van beleíródva mindaz, amit én hoztam magam. Ugye előző alkalommal beszéltünk erről a lélek kapcsán, valójában ugyanarról beszélünk, csak másik fogalmakkal, meg más képekkel. A lelki gyógyulásról, meg ugyanarról a lelki küzdelemről van szó. És ezért is használja Pál ugyanezeket a képeket. Csak hogy lássátok azt, hogy ami a lélekben történik, az valójában egy testi dolog. És az, hogy ott a középkorban, meg ma is vannak olyan vallások, ahol ön sanyargatással, meg magukat korbácsolják, meg próbálják sanyargatni magukat, majd megmutatom nektek, hogy nem erről beszél Pál. Tehát nem a fizikai test az, vagy a fizikai testi egészségnek a rontása az, ami segít, hanem az a testi működés, az, ami beleíródott, az a rossz működés, na azzal van dolgunk. És nagyon sokszor, amikor a Biblia testről beszél, Új Szövetségben Pál apostol, amikor testről beszél, az a testbe beleivódott rossz működés, amire emlékszik a tested, a sejtjeid emlékeznek rá. De azt mondja, hogy ezt meg lehet szorongatni egy kicsit, ugye ez egy küzdelemkinti érjeletet, értelemszerűen nem harcolok, meg boxolok a fizikai testemmel, nem verem magam kékre-zöldre, mert attól nem lesz jobb. De ezzel a képpel írja le, mint a futóverseny, meg a viaskodás, amikor harcol, tehát hogy ez egy harc, ugye erről beszéltünk előző alkalommal, ez egy harc. Rabszolgává teszem, ugye ez pont az, amiről beszélt, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot, leromboljuk a magaslatokat. Tehát, hogy ez ugyanarról beszél, látjátok, tehát, hogy itt ez ugyanaz a harc. De azt mondja Pál apostol, hogy figyeljetek, miközben én másoknak prédikálok, én közben ugyanezt élem, nekem ugyanúgy van ezzel dolgom. Tehát attól, hogy én Pál apostol vagyok, én attól nem vagyok annyira szuperszellemi, hogy nekem ezzel ne legyen már dolgom. Nekem is van vele dolgom. Nekem is van azzal dolgom, hogy én már nem vagyok az apám, meg nem vagyok az anyám, meg nem vagyok a nagyszüleim, meg senki. Na mindjárt ezt az igét is megmutatom nektek. Egy másik kép, Galata 5, 24-25. Akik pedig Krisztuséi a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. Ha a szellem által élünk, a szellem szerint is járjunk. Ugyanez egy másik képpel. Tehát a test indulataival és kívánságaival együtt. Hát honnan vannak benne azok az indulatok meg kívánságok? Nem csak úgy magától. A múltból, a régi rossz működésemből. Ott maradtak, de azt mondja, hogy akik Krisztuséi, ezt megfeszítették, ez mehet a halálba. Ugye nem tudom, tudjátok-e, a megfeszítés az egy kivégzési nem volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ez halott. Ezzel nincs többé dolga. Egyébként a halottak, nem tudom, tudjátok, hogy mit csinálnak a halottak. Semmit nem csinálnak a halottak. Tehát ezért is van jelentősége, hogy a halottaknak semmi dolguk nincsen többé a nap alatt.
És bármit csinálsz a halottal,
nem fog reagálni. Így van. És azt mondja, hogy a szellem által élünk. Ez mit jelent? Ez miről szól, a szellem által élünk? Újjá vagyunk születve, így van. Megkaptuk a szellemet, halleluja, kész, vége, minden, happy, szupi. Majdnem. Majdnem. A lényeg már megvan, de azt mondja, hogy szellem szerint is járjunk. Tehát, hogy azért ez nem úgy van, hogy akkor automatice működik minden, hanem van szabadságod arra, hogy ezzel élsz-e, vagy nem? Majd mindjárt a szabadságra is kitérek. Viszont még szeretnék akkor még ezt a képet tovább, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Így lehet egy kicsit jobban megérteni ezt az igét. 2 Korintus 5.16-17-ben. Tudom, rengetegszer elmondtam, de most van igazából kontextusban. Úgy, hogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, többé már nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mi az a minden, ami újjá lett? A szellemünk. A testünk újjá lett? Még nem. De majd az is újjá lesz. Viszont ebből következik valami. Tehát ez az úgy, hogy ez nagyon fontos. Tehát aki Krisztusban van, aki újjá van születve szellem által, azt mondja, hogy többé senkit sem ismerünk test szerint. Nem tekintünk rá test szerint, nem ismerjük többé, de az ismerni szó is jó, mert hogyha én azt mondom, hogy ó, hát a, tudod ki az a Joe? Ja, hát persze ismerem őt. Tudom, hogy ki az, előttem van a fizimiskája, meg a habitusa, meg a beszédstílusa, fel tudom idézni. Tudom, hogy ki vagy te. Nem azt mondja, hogy többé nem tudom, hogy ki voltam. Nem tudom, nem ismerem többé, mert az már nem én vagyok. Meg az, aki te előtte voltál, mielőtt újjászülettél, az egy másik Joe volt, az már halott. Igaz? Tehát többé senkit sem ismerünk test szerint. Tehát már ő nem az. Nem azonosítom sem magamat, sem a másikat a testemmel, meg a testi működéssel. Meg amit hordoztam, ami történt velem, amit kaptam, amit csináltam, az nem én vagyok. Tehát én már nem a testemmel vagyok azonos. Sőt, ez nem csak azt jelenti, hogy ami régen történt velem, mert ugye a testünk az még várja a megváltást. Tehát a testünkből, abból még, az még ellenkezik az elménkkel, és lehet test szerint élni. Majd mindjárt ezt akarom nektek megmutatni, hogy lehet test szerint élni, de az már nem én vagyok. Az egyik legbotrányosabb újszövetségi történet az 1 Korintus 5-ben van. Azért mondom, hogy egyik legbotrányosabb, mert ez a testi gondolkodás számára bevehetetlen. Azt mondja, nem fogom felolvasni, el tudjátok olvasni majd magatoknak, de volt egy ember a gyülekezetben, aki apjának feleségével élt. És a gyülekezet ezt így szépen megtűrte, hát Pál apostolnak ez nem igazán tetszett. Már hogy ez így nincs jól, azt mondja, hogy ezt már rég ki kellett volna vetni közületek. Eddig általában stimmel a forgatókönyv, de a vége az nagyon furcsa. Az a része az, ami testi gondolkodás szerint bevehetetlen. Figyétek meg! Ti és az én szellemem együtt, a mi Urunk Jézus nevében és a mi Urunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak a test veszedelmére, hogy a szellem megtartasson az Úrnak a manapján. Mi van? Ez megmeneküljön? Ez? Hát, na ne! Én ővele egy asztalhoz se ülök, a mennybe se. Hát nehogy már. Azt mondja, hogy a test veszedelmére. A gyülekezetbe ne hozza ezt a mocskot, ki kell vetni a gyülekezetből. Tehát ott ne fertőzzön senkit ezzel a testi működésével, ezzel a gonoszsággal, de azt mondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő akkor örökre elveszett. A teste az pusztulni fog, le fog aratni a következményeit a testében ennek a gonoszságnak, de azt mondja, a szellem megmenekül az Úrnak a manapján. Már újjá van születve az ember. És ennek a folytatásaként, ennek a témának a folytatásaként írja ezt Pál a következő fejezetben. Minden szabad nekem. Húha! Hát miről beszélt eddig Pál? A minden az minden, akár ez is. De ennyire durva. Olvassátok el magatoknak, tehát, hogy ne nekem higgyetek, olvassátok el. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Isten pedig ezt is azt is eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Isten pedig az Urat is feltámasztotta, és erejével minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek a Krisztus tagja? Leszakítsam hát Krisztus tagját, és egy parázna tagjaivá tegyem? Semmiképpen. Tehát, hogy itt Pál nagyon világosan elmondja, hogy egyébként a témája az mi? Minek kapcsán mondja ezt? A paráznaság kapcsán beszél erről, hogy minden szabad. Még paráználkodni is szabad. De most mondjátok meg, hogy nem erről beszél Pál. Szabad, csak nem használ. És majd mindjárt elmondja, hogy hogy nem használ. Kinek nem használ, vagy mi az, ami történik. Beszél itt egyébként a táplálkozással is. Azt mondja, az eledelek a hasnak, a has az eledeleknek rendeltetett. Szóval, hogy mindennek megvan a maga helye és rendeltetése vagy célja. És itt majd erre egy kicsit rá fogunk térni, hogy vannak törvényszerűségek. Vannak az életet működtető törvényszerűségek. Itt most nem arról beszélek, hogy ha valami rosszat csinálsz, akkor Isten jön és megbüntet. Hanem ugyanúgy, mint hogy az eledelek a hasnak, a has az eledeleknek rendeltetett. Tehát, hogy a gyomor úgy van kiképezve, hogy bizonyos ételeket meg tudja emészteni, és azokból fel tudja építeni a testet. Másokat meg nem. Nem fogunk követenni, meg olyan dolgokat, ami nem oda való. Nem fog, mit tudom én, a zárt szelvényen csámcsogni, mert az nem való nekem, az nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy mindennek megvan a rendeltetése. A test nem a paráznaságnak rendeltetett, tehát annak nem az a rendeltetése. És figyeljétek meg, hogy folytatja. Avagy nem tudjátok, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert az írás szerint ők ketten egy testé lesznek, aki pedig az Úrral egyesül, egy szellemű vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatoké vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. Ugye ennek a szakasznak már talán két részét is felolvastam így külön-külön, de most így együtt még érthetőbbé válik. Miről beszél Pál? Azt mondja, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele. Ezt lehet csak biológiailag is érteni, de nem csak biológiailag érti Pál apostol. Azt mondja, hogy aki az Úrral egyesül, egy szelleművel, ott is egy egyesülés történik, ami nem egy pillanatnyi, hanem egy kötelék alakul ki. Krisztus is az ember között egy elszakíthatatlan kötelék alakul ki, amikor egyesülünk az Úrral. Amikor Pál apostol az egyesülésről beszél, ezt most nem fogom annyira részletezni, de Jézus azt mondja, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Tehát ott egy olyan egybeszerkesztés történik, és Pál apostol azt mondja, hogy ez a paráznával való egyesüléskor is megtörténik. Ha tetszik, ha nem. Egy olyan testi folyamat megy végbe, aminek hosszú távú következménye van. Tehát olyan, hogy egy éjszakás kaland olyan nem létezik. Mert az egy éjszakás kaland az sok ideig ott fog maradni a te testedben. És nézzétek meg, hogy mit mond Pál apostol. Hol van a képben az, hogy Isten ellen vét az ember, vagy a törvényt megszegi? Olvastátok ezt? Figyétek meg, hogy mi ellen vét az ember? A saját teste ellen vétkezik. Haragszik Isten? Isten ugyanúgy tekint az emberre. A paráznára is. Ugyanúgy tekint rá. Nem Isten haragszik. Magaddal szúrsz ki, hogyha ezt csinálod. Tehát azt mondja Pál, amikor azt mondja, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ, akkor nem azt mondja, hogy hát, hogyha bizonyos dolgokat csinálsz, akkor majd Isten haragudni fog rád, és akkor majd úgy feltesz téged a polcra valahová. Nem, azt mondja, hogy magaddal szúrsz ki, magadat bántod, ha rosszul élsz a szabadságoddal.
Ebben az
életben, így van. És egyébként pedig megmenekül a szellem a Krisztus napján, de hát, hogy ez a döbbenetes az egészben, hogy még emellett is megtartathat a szellem a Krisztus napján. Amellett, hogy ilyenbe belekeveredik az ember. Átadjuk az ilyet a sátánnak a test veszedelmére. A test megsemmisül, vége van. Azt nem viszi tovább. Egyébként azért azt hozzáteszem, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor valaki bejön a gyülekezetbe, megkeresztelkedik, azt mondja, hogy újjá van születve, és akkor utána elkezd akármit csinálni, az meg fog menekülni, mert vannak olyan emberek, akik soha nem is születtek újjá. És aznak nem fog megmenekülni a szelleme csak azért, mert bejött a gyülekezetbe. Itt egy olyan emberről beszélt, aki egyébként a 2. Korintus levélből kiderül, hogy utána ő megtért. Ő megtért, tehát hogy ő utána lehet, hogy learadta annak a következményét, de utána ő visszajött és elhagyta ezt a dolgot. De hogy azért az, amikor valaki újjá van születve, ez nem olyan, hogy akkor most elkövetek valamit, és akkor annyi. Lesz következménye. Igen, lesz következménye. A testben learatja az ember annak a következményét. Nem fog neki használni, a saját test ellen vétkezik. A gyülekezetben nem lehet ezeket megtűrni, hogy valaki úgy él, hogy ő neki mindegy, hogy hogy él. Ez nem jó. Ez nem jó, ez nem épít. Magát se építi, és rossz példát mutat másoknak is, és métejezi. Ugye kovászként beszél erről még Pál apostol, erről a konkrét helyzetről. Hogy egy kis kovász egész tésztát megkeleszti, takarítsátok ki a kovászt. Tehát konkrétan itt ennek kapcsán 1 Korintus 5-ben beszél erről. Viszont a legnagyobb probléma ezzel, hogy ezt értsétek, hogy nem Isten haragszik meg az emberre, hanem az ember saját magával szúr ki. Tehát amikor a testről beszélünk, akkor a sokkal inkább életminőség kérdés, és nem pedig üdvösség kérdés. Így van. Csak most ezért hoztam ezt a példát, mert ez annyira extrém és látványos, hogy utána ebből már könnyű elvonatkoztatni bármi másra is. De köszönöm az észrevételt. Na, beszéljünk egy kicsit erről a szabadságról még. Van a másik véglet. Az egyik véglet az, hogy minden szabad, és csinálom is. A másik véglet az pedig az, hogy ho-ho-ho, itt van határ, ott van határ, ez se szabad, az se szabad, amaz se szabad. Kolossi levélben beszél erről, Pál Kolossi 2:16-19. Senki titeket el ne ítéljen evésért, ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat miatt, amelyek csak árnyékai az eljövendőknek, de a valóság Krisztusé. Senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében tetszeleg, látomásaival eltelve és test szerinti gondolkozással ok nélkül felfalkodik és nem ragaszkodik a főhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelékek által támogatva és összetartva növekedik, Isten szerint való növekedéssel. Hogy ez kicsit még egyértelmű legyen, mindjárt folytatom a folytatással, tehát hogy itt olyan emberekről beszél Pál, akik azt mondja, hogy test szerinti gondolkozással föl vannak fuvalkodva. Na mit tesznek ebből a test szerinti gondolkozásból? Figyétek meg! Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat rendelkezéseikkel, mintha a világban élnétek? Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak meg se érintsd, amelyek mind arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Az emberek parancsolatai és tanításai szerint, amelyek ugyan bölcsességnek látszanak a maga választotta vallásoskodásban, az alázatoskodásban és a test sanyargatásában, de nincs bennük semmi becses, csak a test kielégítésére vannak. Hát ez egy nagyon megdöbbentő kijelentés Pál apostoltól. Én ezt úgy hívom, mai kultúránkban, meg a mai keresztény palettán ez úgy jelenik meg, mint egy életmód evangélium. Mint hogyha minden erről szólna. Hogy mit csinálj, mit ne csinálj, hogy étkezzél, ezt ne fogd meg, meg se kóstold, és majd te attól leszel jó, mert ez egy kulcsfontosságú dolog, figyelj, hogy ez egy vallásoskodás, alázatoskodás, hogy én ezt azért csinálom, hogy jó legyek. Én nem az egészséges életmód ellen vagyok, majd mindjárról is fogok beszélni. De amikor van, aki ezt az evangéliumát teszi meg, és azt mondja, hogy hát, hogy ő majd attól lesz jobb, hogy ezeket a dolgokat megcsinálja, és a testet sanyargatja, mert hogy a testnek, a testtel problémán van, és akkor a testet kell így felturbósítani, hogy annyira fantasztikusan jól működjön, hogy már annyira szuper szellemi legyen az a test. Azt mondja Pál apostol, hogy valójában az, hogy te megsanyargatod a testet, ezzel csak kielégíted. Ezzel csak a testedet hízlalod. A testi működést, azt a rossz testi működést, ami igazából felfuvalkodás, magabízás, önhittség, hogy te majd attól leszel jó, hogy te mennyire fantasztikusan jól tudod működni a testet, működtetni a testedet, és milyen szabályokkal bástyázod magad körbe, és mellesleg ezt a másokra is rákényszeríted. Mert általában ez együtt szokott járni. Észrevétlenül. Hát, kivéve annak észrevétlen, aki, annak nem észrevétlen, aki szabadságban él, de igen. Figyeljetek, egyébként Timóteus levélben ugyanerről beszél Pál. Miért annyira pusztító ez? 1 Timóteus 4. A szellem pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető szellemekre és ördögök tanításait figyelnek, hazug beszédűek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyeket Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismerték az igazságot, hálaadással részesedjenek belőlük. Tehát mit mond, hogy miért pusztító ez a fajta gondolkodásmód? Képmutató? Miért képmutató? Hogy? Miért bélyegzi? Mit jelent az, hogy megbélyegzi a lelkiismeretet? Ítélkezés alatt él. Milyen ítélkezés alatt? Önmagát is elítéli, és másokat is elítél. Tehát ez ebben a csapda, hogy amikor van, aki a testi működést teszi, a testi jó működést teszi törvények alá, és azt mondja, hogy így is így kell csinálni, hogy jó legyél, úgysem fogsz tudni mindent úgy csinálni. Saját magadat fogod kárhoztatni, másokat is el fogsz ítélni, és valójában ez egy merő képmutatás. Tehát amikor valaki a cselekedetek, és ez bármilyen cselekedet, cselekedetekhez kötöm azt, hogy én jó vagyok, és jól vagyok Istennel, az csapda. Az csapda. Az képmutatáshoz fog vezetni. Egyébként Jézus is beszélt erről. Emlékeztek rá? Pont itt egyébként, amiről beszéltünk már, hogy miből származik a gonoszság. Máté 15-ben erről beszélt Jézus. Nem értitek, hogy mindaz, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban a szájból jön ki, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az nem teszi tisztátalanná az embert, hogy mosdatlan kézzel eszik. Jó mosdatlan kézzel lenni?
Nem az, hogy jó vagy, nem
halálos. Ez egy becsapós kérdés volt, hogy jó mosdatlan kézzel lenni. Ez becsapós kérdés. Attól függ, hogy nézed. Tehát attól, hogy te mosdatlan kézzel leszel, attól te nem leszel se jobb, se rosszabb. Legfeljebb, ha olyan helyzetben vagy, akkor esetleg beteg leszel tőle. De jobb vagy rosszabb, nem. Ez itt a csalóka, hogy ez nem egy erkölcsi dolog. A test az nem szellemi. A testi dolog, Jézus tehát annyira polgárpukkasztó módon beszélt Jézus erről, hogy figyeld, amit megeszel, megemészted, és utána mész a vécére vele. Tehát, hogy ez testi. Ennek semmi köze az igaz élethez. A probléma és a megoldás nem ezen a szinten van. Azért mégiscsak van valami, ami dolog van ezen a területen, mert most látszólag úgy tűnhet, mintha úgymond az egészséges életmódot azt így lehúztam volna. Az egészséges életmódnak megvan a helye. Ott valahol úgy a statiszták között. Nem főszereplő az egészséges életmód. Meg egyébként a fizikai gyógyulás sem. Fontos, de nem főszereplő a történetben. Pál apostol így beszél erről Timóteusnak. Hát Timóteusnak ír egyébként a legtöbbet erről. Érdekes. 1 Timóteus 4:8. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van. Csak hogy értsétek, ez a test gyakorlás, ez edzés. Gimnasztika, így van. Tehát talán pont ez a szó állott, hogy ennek a gimnasztika ebből a szóból ered. Tehát ez a testedzés. A testedzésnek kevés haszna van. Nincs haszna? De van! Hogy ne lenne? Hát azt mondja, hogy van. Csak? Hát kevés. Nem olyan sok. De van haszna. De a kegyesség mindenre hasznos. Mivel megvan benne a jelen való és az eljövendő élet ígérete. Tehát a testedzés az egy statiszta, ott valahol hátul. Van neki, a statiszták is azért, hogyha olyan filmet forgatnak, ahol van a két főszereplő, aztán ennyi. Lehet, hogy olyan is van, hogyha valami nagyon jól megvan, csinál meg arról szól a film, de egyébként azért kellenek a statiszták a filmekbe, meg egy színdarabba. Az életedbe is jó, hogyha van egy kis testedzés, de az legyen csak statiszta, jó? Tehát, hogy azt ne toljuk a színpadra a főműsoridőben, mert a főműsoridőben a kegyesség legyen. Az, hogy te egyébként hogyan éled az életedet. Mert lehet, hogy valaki edzés is izmozik, és közben meg otthon ugyanúgy viselkedik a testből, mint ahogy a világban élők. Tehát annak nagyon kevés a haszna ahhoz képest, mint ami igazán fontos. Viszont azért nem egy teljesen elhanyagolandó dolog. Mond egy másik nagyon érdekes dolgot Timóteusnak Pál, következő fejezet, 1 Timóteus 5:23. Ne légy tovább vízivó, hanem gyomrodra és gyakori gyengelkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral. Kevés bor egyébként volt ott is abban az időben, mint ma is sokféle alkoholos ital, volt ilyen gyomorbor is, ma valószínűleg azt mondanánk, hogy svéd keserű. Tehát valószínűleg, hogyha ma írta volna Pál, akkor azt mondta volna, hogy figyelj, Timóteus, egy kis svéd keserűt, vagy egy kis tinktúrát is, valami gyógyfű tinktúrát igyál, mert segíteni fogja az emésztésedet.
Nekem meggyőződésem, hogy a halmányzatról van szó.
Oké, ez a Joe meggyőződése. Az a helyzet, hogy bor van a Bibliában, tehát, hogy annyi mindent jelenthet ez a bor. Viszont én most nem erre akarok fókuszálni, hogy akkor ez most alkoholos ital volt, vagy bor volt, vagy svéd keserű, vagy almaecet, vagy anyám tyúkja. Viszont azért ez egy érdekes dolog. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy figyelj, Timóteus, az, hogy te gyakran gyengélkedsz, meg gyomrod nem jó emész, mert valóban egy gyomor probléma az emésztés. Emésztési problémáid vannak, Nem azt mondja, érdekes, nem azt mondja, hogy imádkozzál érte. Nem érdekes? Azt mondja, hogy figyelj, Timóteus, ezért te tudsz tenni valamit. Hogy ebben neked van dolgod, ne csak vizet így át. Ugye ez valószínűleg azt jelenti, hogy Timóteus nagyon próbált minden ilyen világi élvezetet kizárni, és ilyen aszkétikus...
Nagyon jól kaptam ezzel a
területen. Ezáltal próbált jó lenni. Tehát ő is lehet, hogy kezdett ebbe a gondolkodásba belecsúszni, hogy majd én ettől jobb leszek, hogy mindentől megfosztom magamat. És Pál apostol azt mondta, hogy figyelj, Timóteus, ettől nem leszel se jobb, se rosszabb. Vannak testi, biológiai, fizikai törvényszerűségek. Vedd figyelembe, légy szíves, vedd figyelembe ezeket. A testmozgásnak is van haszna, egy kevés. Nem ez a fókusz, de van haszna. Az egészséges életmód is jó. Nem baj, hogyha ezzel te foglalkozol, nem mindent kell rákenni az imára. Van, amit tehetsz az egészségedért, azt tedd meg érte. Nem kell, hogy te nyomika legyél, és rosszul emészél. Van egy másik ilyen történet, ami talán egy kicsit kevésbé nyilvánvaló, de ezt is szokták így a gyógyulás kapcsán felemlíteni Epafroditosznak az esetét. Filippi levélben ír erről Pál, Epafroditosz egy filippi beli testvér volt, akit elküldött a gyülekezet, hogy Pálnak segítsen. Erről ír Pál Filippi 2-ben, nem fogom az egészet felolvasni, csak beszél róla, hogy visszaküldte hozzájuk, mert betegeskedett. Pál mellett betegeskedett az Epafroditosz. Amellett a Pál mellett, akinek a testéről elvitték a keszkenőket a betegekhez, hogy meggyógyuljanak. Hogy is van ez? Na nézzétek meg! Tehát azt mondja, hogy halálosan beteg volt, de Isten könyörült rajta, de biztos, hogy imádkoztak érte. De egyáltalán miért került ilyen helyzetbe? Figyeljétek meg! Mert Krisztus dolga... 30. versben írja. Mert Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, amikor életét kockáztatta, hogy a nekem tett szolgálattal kárpótolja hiányotokat. Valószínű, hogy nagyon dolgozta magát, nekem is ez a tippem. Nem írja le konkrétan Pál, hogy itt mi történt, de úgy lehet sejteni. Tehát azok a szavak, amiket mond, hogy a nekem tett szolgálata kárpótolja a hiányotokat. Tehát én csak arra tudok gondolni, hogy nagyon-nagyon kitette magát Epafroditosz, és éjt-nappal lát éve ott sürgött, forgott, Pál körül is nem törődött a saját testével. És kibukott, totálisan kibukott, annyira, hogy halálosan beteg volt. Tehát vannak fizikai és biológiai törvények, amik a keresztények életét is működtetik. Attól, hogy mi újjá vagyunk születve, sőt, Krisztus dolgát végezzük, attól még ezek a törvényszerűségek működnek. Vannak olyan helyzetek, amikor Isten felülemel a törvényszerűségeken, Mózes a hegyen volt 40 napig étel, ital nélkül, köszöni szépen, jól volt, Illés egy tál pogácsával ment 40 napig a Hóreb hegyéhez, de ezek különleges alkalmak voltak. Isten meg tudja ezt csinálni, de alapvetően nem így éljük a hétköznapi életünket. Ők sem így élték, és mi sem. Mert egyébként, amikor Isten megalkotta ezt a világot, emlékeztek, hogy mit mondott? Minden, amit alkotott? Minden igen jó volt. Tehát a törvényszerűségek, amiket alkotott, azok jók. Azok jók. Jók a törvényszerűségek. A természeti, fizikai, biológiai törvények, ezek mind jók. Akkor is, hogyha ez ahhoz vezet, hogy mi megbetegszünk. Akkor is jók a törvények. Csak mi nem vagyunk velük összhangban esetleg. Ez már mi bajunk, nem a törvényeké. Így van, köszönöm szépen, egyébként pont ezt akartam mondani, úgyhogy ezt még egyszer kihangosítom. Tehát, hogy a természeti törvényeket nem lehet megszegni. Nem lehet, mert azt mondod, hogy mondjuk ki van téve egy tábla, hogy itt csak 70-nel lehet menni. Ott mehetsz 80-nal, és lehet, hogy nem lesz semmi következmény, hogy éppen nem eszelnek le. A természeti törvényeket nem lehet megszegni. Tehát a természeti törvények, azok működnek. Te fogsz benne sérülni, hogyha nem vagy vele összhangban. Tehát a természeti törvényekkel azokat nem megszegni lehet, azzal vagy összhangban vagy, vagy ellene dolgozol. És ő meg te ellened. Vannak nem csak fizikai, hanem szellemi törvények is. És a testi gyógyulásban is van egy ilyen szellemi törvény. Lehet, hogy erre eddig nem így tekintettetek, de ez is egy szellemi, ez egy törvény, ez egy törvényszerűség, ami működik. Jézus Krisztusban van gyógyulás. 1 Péter 2.24-ben ezt mondja, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Ézsaiás könyvében van ez a profécia, ezt idézi Péter, ezt idézi Máté evangéliumban is, akkor, amikor arról beszél, hogy Jézus mindenkit meggyógyított, aki hozzájött. Ez egy szellemi törvényszerűség. Jézus Krisztusban mindenki számára van gyógyulás. Emellett meg lehet betegedni, emellett lehet a fizikai természeti törvényekkel szembe menni. Olvastunk az előbb két konkrét újszövetségi, újjászületett ember példájáról, aminek következménye van. Minden a törvényszerűségekkel való összhangról szól. Tehát az is, amikor valaki egészséges életmódot alkalmazza, és az is, amikor valaki hitáltal gyógyul. Mert hogy Isten ezt szeretné, hogy mi egészségesek legyünk. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy Isten szeret bennünket. Szeret bennünket betegen is, rosszul működve, bűnökben élve is, akkor is szeret bennünket. De ő azt szeretné, hogy mi jól működjünk, testileg is, és hogy egészségesek legyünk. És azt mondja 3 János 1-ben, 2. vers, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van lelkednek. Tehát a testi, lelki egészség, az tetszik Istennek. Az egy kívánatos dolog. Egyébként, amikor Jakab ír erről, a gyógyulás kérdéséről, ő is mind a kettőről beszél. Jakab 5-ben azt mondja, beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet vinnét, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van. Tehát itt van az, amiről előző alkalommal beszéltünk. Nagyon sokszor a betegségek azok lelki eredetűek. Nagyon sok betegség lelki eredetű. A rossz lelki működés, az a megterheltség az emberben betegségként, testi betegségként ütközik ki. És ezért beszél Jakab arról teljesen jogosan, hogy van helye annak, amikor imádkozunk egy betegségért, hogy akkor nézzük, akkor kössük össze a lelki gyógyulással is. Mert Isten örömét leli abban, amikor mi jól működünk. Amikor mi egészségesek vagyunk, és jó dolga van a lelkünknek is. De ami a testet illeti, a tökéletes helyreállítás az a feltámadáskor lesz. Nagyon szép képekben így beszél erről Pál apostol, 2 Korintus 5-ben. Mert tudjuk, hogy ez a földi sátorházunk elbomlik. Épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló ház a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, mert mennyei hajlékunkat szeretnénk erre felölteni, ha ugyan felöltözötten is mezítelenek nem találtatunk. Mert akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mert nem levetkőzni akarunk, hanem felöltözni, hogy a halandót elnyelje az élet. Hát itt eléggé virágnyelven beszél a halálról, illetve az elváltozásról Pál apostol. Talán Tesszalonika a levélben sokkal világosabban beszél erről, de most amiatt hoztam nektek ezt, mert azért megmutatja, hogy ehhez mi hogyan viszonyulunk ehhez az állapothoz. Ugyanazt mondja, mint Róma levélben tulajdonképpen, még a szavak szintjén is. Hogyan éljük meg ezt a jelenlegi helyzetet? Hát sóhajtozunk. Nem minden úgy működik, ahogy szeretnénk. Nem minden úgy sikerül, ahogy a legjobbnak találjuk. Sóhajtozunk ebben a testben. Van vele küzdelmünk, van vele dolgunk. De tudjuk, hogy ez nem a végső stádium. És leginkább pedig azt várjuk, hogy ne is kelljen meghalni. Erről majd a későbbiekben fogok beszélni, nem most, nem a mai alkalommal, hogy miért mondja azt Pál apostol, hogy a szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg Urunknak, a felkent Jézusnak megérkezésére. Mert amiről most beszéltünk, a mai alkalommal is, testi gyógyulás, helyreállítás, ez egy jó dolog. Szabadság van benne. Mint ahogy sok minden másban is, szabadság van. Mondhatnám azt is, hogy opcionális. Lehet vele élni, lehet vele nem élni. Tehát az, hogy valaki az egész életét úgy éli le keresztényként, hogy beteg, és dicsőíti Istent a betegségében, teljesen jó. Lehet Istent betegen is dicsőíteni. Ha valaki nem akar meggyógyulni, vagy nem tud meggyógyulni, vagy nincsen rá hite, vagy nem tudom, akármilyen, lehet így Istent élni. Opcionális. Nem ettől leszel jó vagy rossz. De. És erről majd következő alkalmak valamelyikén fogok még beszélni, hogy Istennek van egy tökéletes terve azokkal, akik élve fogják megérni az ő eljövetelét. Ami közel van, testvérek. Közel van az Úr eljövetele. És én úgy vagyok, mint ahogy Pál apostol mondja, én nem szeretnék levetkőzni. Én inkább felszeretném erre öltözni az újat, levetkőzés nélkül. Értitek, hogy miről beszélek? De ennek ára van. Mondom, erről majd későbbekben fogok beszélni. Bízom benne, hogy kaptatok egy kis áttekintő képet most erről a témáról, test, élek, szellem, hogy működik, minek hol van a helye, szerepe. Isten azt akarja, hogy jól működjünk, hogy megszentelődjünk, hogy az egész életünk minden területe úgy működjön, ahogy ő azt eredetileg elgondolta. És ami a testünket illeti, tudjuk, hogy már most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De ha nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá. Úgyhogy ez a mi testünknek a reménysége. És hogyha ez a reménységünk, akkor már most is ehhez a reménységhez igazítjuk a működésünket. Isten igéje áldott, és kívánom, hogy legyen áldott a ti szívetekben is, ahogy ezt befogadjátok, és élitek. Amen.